Mindenható Istenünk, kérünk, hogy ezen az estén, amin olyan sok fölösleges hangoskodás hangzik, ajándékozz meg minket most igazi csenddel. És kérünk, hogy ebben a lelkileg annyira koldus szegény világban ajándékozz meg minket most lelki értékekkel. Köszönjük, hogy megőriztél minket ebben az esztendőben, és itt lehetünk ennek az utolsó estéjén is előtted. Tudjuk, Urunk, hogy semmivel sem érdemeltük meg a te sok jó téteményedet. Olyan sok nyomorúság van körülöttünk. Emberek éheznek és fáznak, akik semmivel sem rosszabbak, mint mi. Veszekednek és gyűlölködnek, fegyverek pusztítanak. A betegség pusztít és a halál alatt. Tombol a gonoszság, és rémülten látjuk, Urunk, hogy olyan nagy hatalom a bűn, és annyira tehetetlenek vagyunk vele szemben. Dicsőítünk téged, és boldogan valljuk, hogy te hatalmasabb vagy, mint a gonosz, és mint minden gonoszság ezen a világon. És hisszük, Urunk, hogy végső soron te uralkodsz ezen a világon, és egyszer majd te vetsz véget minden gonoszságnak. Kérünk, éreztesd velünk a te hatalmadat és hozzánk lehajló szeretetedet most azzal is, hogy megszólítasz minket. Kérünk, hogy a te szent lelked tegye számunkra egyszerűvé és meggyőzővé a te igédet. Hozza mozgásba életünket a te szavad. Jelentsen szabadítást, feloldozást mindannyiunk számára. Könyörülj rajtunk és adj nekünk figyelmes szívet, engedelmességgel kész lelket. Taníts meg valóban bízni benned, és rád bízni magunkat. Így állunk most előtted, Jézus nevében, engedj magadhoz. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Zsoltárok könyve 103. részéből olvasom. A 103. Zsoltárt ülve hallgassuk meg. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragot örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet fölismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Kedves testvérek, az utóbbi napokban többen kérdezgették egymástól, hogy mit csinálsz szilveszterkor. A felolvasott ige nagyon szép programot javasol nekünk ma estére. Három fontos feladatot ad. Ha visszanézel, adj hálát Istennek. Ha magadba nézel, tarts bűnbánatot. És ha előre tekintesz, bízd rá magad újra a hatalmas Istenre. Aki nem szokott efélét gyakorolni, annak így első hallása ez talán nagyon szürke és eseménytelen, nem sokat ígérő program. Aki azonban kipróbálja, akár úgy, hogy félreteszi az eltervezett programját, az meglátja, hogy ezután nem a fáradt másnaposság marad, hanem akár egy örök életre szóló fordulatot is adhat az ember életének, mert ez a program tulajdonképpen Isten elé állít minket. És ez a Zsoltár arra bátorít, hogy ne éljük be azzal, hogy órákig nézzük a képernyőt. És ne elégedjünk meg azzal, hogy kocintunk egy pohár pezsgővel vagy akármivel. És meg ne rekedjünk ott, hogyha visszanézve erre az esztendőre, ennek csak a veszteségei jutnak eszünkbe, és megtelik a szemünk könnyel, vagy ha valakinek érző szíve van, nem tudja függetleníteni magát azoktól a szörnyűségektől, amik Jugoszláviában a mai napon is történtek, és azért telik meg a szeme könnyel, és a könnyeitől nem lát semmit. Vagy ha a ködbevesző jövőt kutatja, akkor nem tud más tenni, mint maga elé réved, és csak nézi a semmit. Ne éljük be ennyivel, hanem álljunk oda Isten elé, és beszéljünk vele. Neki mondjuk el mindazt, ami ma este bennünk van. Nézzünk csak vissza erre az esztendőre, és meglátjuk, mennyi jót tett velünk, meglátjuk az ajándékozó Istent. És nézzünk csak magunkba, ott Isten előtt állva, és meglátjuk a kegyelmes, bűnbocsátó Istent. És nézzünk csak előre, és hogyha az ismeretlen jövő rettent, akkor lássuk meg a világon uralkodó, hatalmas Istent. Arra biztat ez a Zsoltár, hogy vegyük számba ma este, mennyi jót tett velünk a mi Urunk. És vegyük komolyan ma este újra, hogy minden bűnünket kész megbocsátani. És merjük rábízni magunkat, népünket, egész jövendőnket erre az uralkodó, hatalmas Istenre. Vegyük sorba ezt a három feladatot. Azzal kezdi Dávid, hogy áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Nem különös, hogy Dávid biztatja magát, hogy áldjad az Urat, biztatja a lelkét. Sajnos mindannyian rászorulunk erre, mert nem erényünk a hálaadás. Biztatnunk kell magunkat a hálára. Olyan sok minden természetesnek tartunk, ami pedig Istennek napról napra újra ideadott ajándéka, és amit meg kellene köszönnünk. Olyan sok minden magától értetődővé lett a számunkra, és csak akkor ismerjük fel a fontosságát, amikor elveszítjük. Milyen sokan természetesnek tartják, hogy a csapból folyik a víz. Sokszor nyitva is hagyják, kit érdekel. De ha néhány órára elzárják a vizet, hogy föl tudunk háborodni? És Istennek milyen sok ajándékával vagyunk így. Egyáltalán nem természetes az, testvérek, hogy élünk. Nem magától értetődik, hogy ma is jól laktunk. Hogy a legtöbbünket meleg szoba vár otthon. Én ma is beszéltem olyanokkal, akik napok óta nem laktak jól, és semmiféle szoba nem várja őket sehol. És egyáltalán nem magától értetődő az, hogy itt lehetünk békességben, Isten igéjét hallgatva az ő színe előtt. Különösen akkor értjük, hogy mennyire nem természetes, ha arra gondolunk, hogy tőlünk alig néhány száz kilométerre vannak olyan magyar testvéreink, akik tavaly ilyenkor ugyanígy együtt voltak békességben valamelyik csillagos templomban, és ma azok a templomok romokban hevernek, ők pedig gyászolnak, mert minden családban halott van. Egyáltalán nem magától értetődő az, hogyha mi Istentől valami jót kapunk. És hogyha valaki közülünk is úgy van itt most, hogy nem kell ahhoz nekünk Jugoszláviába mennünk, hogy gyászolni kelljen, mert arra gondol, hogy tavaly ilyenkor talán még itt ült mellette az, akitől ebben az évben el kellett búcsúznia, vagy arra gondol, hogy ez az év aztán igazán a veszteségek, a megpróbáltatások, a megaláztatások esztendeje volt, akkor ő is áldja az Istent. Ő hogyan adjon hálát, és miért? Most pontosan erről szól itt Dávid. Azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat. És itt az a szó van az ősi héber szövegben, amelyik az egész ember, az ember egész belső világát jelzi. Az egész embernek kell és lehet áldania Istent, mégpedig egész életén át folyamatosan. Az, amiről itt beszél a Szentírás, az a hálaadás, az nem az ember alkalmi megnyilatkozása, hanem állandó magatartása. Az Istent ismerő és Istent félő embernek Istenéhez való jellegzetes viszonyulása. Mindig így viszonyul Istenhez, akármi történik vele. Nem csak a jóért mond köszönömöt, hanem mindig áldja az Istent. Hiszen hálát adni azt jelenti, hogy az ajándékokról feltekintünk az ajándékozóra. Vagy a próbák, a veszteségek közül is feltekintünk a mi Istenünkre. Mert éppen ez jellemzi a hívő embert, hogy jót és rosszat egyaránt az ő Istenének a kezéből fogad. És bármi történik vele, bizonyos abban, hogy Isten szereti. És ő is szereti az Istent. És mivel szereti, tapasztalja, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja. A veszteség is, a próbák is, a nehézségek is. És ezek között is tudja áldani az Istent. Ugyanúgy viszonyul hozzá, mert ugyanannak látja, mint amikor ajándékokkal halmozza el őt Istenet. Ezért érthető az, hogy Jób rettenetes gyásza és szörnyű vesztesége közepette is ezt mondja. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, ez állandó magatartás. Ami, ha ajándékot kap Istentől, azt jelenti, hogy újjong, és hálát ad, és megköszöni, és ha próbatételt veszel Isten kezéből, akkor nem újjong, és ezért nem ad hálát, de az Istent akkor is áldja, és magasztalja, mert tudja, hogy ő akkor sem változott. Csak így juthat el valaki oda, hogy őszinte vallomása lesz, amit a sokat szenvedett, Gerhard Pál így ír egyik énekében, bölcs a te végezésed, ha áld, ha sújt karod. Ez nem egy eszelős ember hazugsága, hanem az Istent igazán ismerő, vele mindig szoros közösségben élő ember igaz vallomása. Jellemzője ez ránk. Jellemzője egyáltalán az, hogy a jót megköszönjük. És vajon nem rekedünk-e meg csupán ennél? Mintha a gyerekektől csak azt várnánk, hogy karácsonykor a rendkívüli ajándékot legalább köszönjék meg. Ahol meghitt, bensőséges, szeretetben gazdag kapcsolat van emberek között, ott a hála állandó életmegnyilvánulás. Nem is kell valami különleges eseménynek történnie, ahhoz, hogy azért, hogy hálát váltson ki a másik szívéből. Örülnek egymásnak, hálások egymásért. Az igazán hívő ember nem is Isten ajándékait tartja valóban fontosaknak, hanem őt magát, és a vele való közössége, a hozzávaló tartozása nyilatkozik meg a hálájában. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled, mondja itt Dávid. Boldog ember az, aki ma este rászánja az időt, és számba veszi, mennyi jót tett vele Isten az idén. Nem is gondoljátok, hogy mennyi jót tett veletek. Aki veszi a fáradtságot és hálát ad mindezért, az éli át, hogy milyen gazdag. Sok vesztesége, sok próbája, sok nehézsége között is. Hogy szereti őt, jóságos mennyei atya? Isten jó téteményei szinte felsorolhatatlanok. És ebbe a hálába ágyazva egészen másként tudja aztán elmondani az ember a hiányait, a vágyait, a kéréseit, a fájdalmait, a kívánságait is Istennek. Nem véletlen az, hogy Pál apostol nagyon nyomorúságos helyzetből ezt írja a Filippi gyülekezetnek: semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat. Minden kívánságot őszintén Isten elé vihetünk. De hálaadásba ágyazva mi magunk is világosan fogjuk látni, hogy melyek azok, amiket valóban kérnünk kell, mert azokra szükségünk van, és mik azok, amikért most imádkoztunk utoljára, mert azokra nincs szükségünk. Éppen ott kerül világosságba minden, amikor valaki Isten elé állva számba veszi, mennyi jót tett vele. A másik feladat, amiről olvasunk Dávid Zsoltárában, az, hogy ne csak visszafelé nézzünk, különösen így esztendő fordulóján, hanem magunkba is. Mégpedig úgy, hogy Isten elé állunk, és engedjük, hogy ő világítson meg bennünket. Ő világítson be a szívünk, a gondolataink rejtett zugaiba is, és hadd derüljön ki ott ő előtte, hogy kik is vagyunk. És miközben valaki úgy belefeledkezve, összpontosítva, nyugodtan áldani kezdi Istent azért, hogy mennyi jót tett vele, aközben egyre jobban fájni kezd az ilyen embernek az, hogy ő meg mennyi gonoszat tett Isten ellen és mások ellen. Mert valahányszor mi őszintén odaállunk Isten elé, és az ajándékairól feltekintünk őre jár, mindig fájni kezd mindaz, amivel megbántottuk őt és embertársainkat. Testvérek, ha közülünk valakinek ma este nem fáj az, amivel Isten ellen és embertársai ellen ebben az évben vétkezett, az az ember nagyon messze van Istentől, és először azért kell könyörögnie, hogy vonja őt magához Isten, és fájjon az, ami elválasztja Istenétől és másoktól, mert miközben Isten annyi jót tett velünk, mi mérhetetlenül sok gonoszt tettünk. Így az év végén különösen is ránk szakadnak a mulasztásaink. Egy sor mulasztás, amit már nem lehet pótolni. Egy sor tévedés, amit már nem lehet helyrehozni. Bántó mondatok, amiket kimondtunk, és nem lehet visszaszívni őket. Sok mindennek az elkészített alkalma, amit elmulasztottunk, és soha többet nem fog visszatérni. Valami, amit csak az idén lehetett volna elrendezni, megvalósítani, és erre többé már nem lesz lehetőségünk. Elmentek a gyerekek otthonról, mielőtt igazán lényeges kérdésekről igazán őszintén beszélgettünk volna velük. Meghaltak az öregjeink, mielőtt igazán gyöngéden elkezdtünk volna törődni velük, időt és figyelmet rászánva. Nem tudunk már meglátogatni valakit, mert mielőtt megérkeztünk volna, megérkezett hozzánk a gyász jelentése. Régóta készülök megírni egy levelet egy idős házaspárnak. Most karácsonyra végre elkészült, elküldtem. A napokban telefonált a néni. Köszönöm a kedves levelét, de már csak egyedül tudtam elolvasni. Előző nap meghalt a férjem. Miért kellett eddig várnom a levéllel? Ezt pótolni már nem lehet. És ki az, akinek az életében semmi ilyen mulasztás, semmi ilyen bűn nincs. Így esztendő végén, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor különösen is át kell élnünk, hogy az ember bűnét nem lehet emberi erőfeszítésekkel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Mit csinál az ember ennyi bűnteherrel? Murasztottam, elrontottam, már akkor megbántam, mikor kimondtam, hogy lehet helyrehozni? Nem lehet helyrehozni. Hova menjen az ember ezekkel a vádakkal? Hogy csendesítse a lelkiismeret furdalását? Felolvasott igénk így folytatódik. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. Nincs más megoldása számunkra sem, ha van bátorságunk magunkba nézni, és ha nem elfojtani akarjuk az önvádat, hanem megszabadulni tőle és feloldozást nyerni, mint az, hogy komolyan hisszük mindazt, ami itt megvan írva és amit olvastunk. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy szeretete az Isten félők iránt. És amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Ez az utolsó kép azt jelenti, hogy semmi közünk nem lesz többé az elkövetett vétkenkhez. Minden olyan bűn, ami Isten elé kerül, amit valaki bűnbánattal neki bűnnek vall, az lekerül rólunk, az nem terhel többé, az Isten a háta mögé veti, semmi közünk nem lesz többé ahhoz. Miért ilyen nagy kegyelmű Isten? Azért, mert mindannyiunk minden bűnét előzőleg már ráterhelte az ő egyszülött fiára. Mert mindannyiunk minden bűnének a büntetését Jézus Krisztus előtte már elszenvedte. És a mi számunkra tökéletes bocsánatot szerzett. Hinni azt jelenti, hogy ezt komolyan veszi valaki, és jelentkezik Istennél a számára szükséges bocsánatért. Mindarra, ami már fáj, amit néven tud nevezni, amit nem akar átvinni az új esztendőbe, mindarra kéri Isten bocsánatát. És mivel ez készen várta őt, azonnal meg is köszönheti. Hinni azt jelenti, hogy ezzel a felszabadultsággal megy valaki tovább. Csak aki ezt kipróbálja, azt tudja, hogy milyen óriási felszabadulást jelentett. Egy egész esztendő bűnterhét le lehet tenni egy őszinte bűnvalló imádságban az elé az Isten elé, aki egyedül tud bocsánatot és feloldozást adni. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és vele együtt mindent nekünk akar adni. Ezért kínálja nekünk ma esti programként ezt az őszinte bűnvallást. Testvérek, nem megoldás az, ha valaki borba, mámolba vagy nevetésbe folytja a lelkiismeret furdalását. Utána úgy is meg fog szólalni. És nem megoldás az, hogy lehetőleg a mások bűneiről fogunk ma este beszélgetni, hogy a miénkről ne legyen szó. Attól az még megmarad, és amiatt még elkárhatunk. Egyetlen megoldása van Istennek, az, hogy néked bűnön megvallom, mert én azzal tartozom, te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom, segítségedet várom. És aki ezt neki őszintén elmondja, annak Jézus így válaszol, megbocsáttattak a te vétkeid, eredj el békességgel. Azt olvastuk itt, hogy megváltja életedet a sírtól. Az a különös szó, ami itt az ősi szövegben előfordul, a megváltó, azt a legközelebbi rokont jelentette, aki ha valaki bajba került, feltétlenül jött és segített rajta. Ha valaki eladósodott és nem tudott fizetni, mielőtt a végrehajtó megjelent, jött a góél, a megváltó, a legközelebbi rokon, és fizetett helyette és érte. Ha valakitől elidegenítették a családi birtokot, jött a góél és visszavásárolta neki. Ha valaki önhibáján kívül, vagy akár saját hibájából földön futóvá lett, jött a megváltó és új egzisztenciát teremtett neki. Milyen szép, hogy az új szövetség Jézust nevezik góélnak. Ő a mi megváltónk, aki pontosan ezt tette velünk, amiket itt most elsoroltam. Nem kell, hogy nyomasszanak a vétkeink, Isten elé állva valhat az ember, és felszabadultan mehet tovább. Mert miközben elkezdjük sorolni, hogy mennyi jót tett velünk, és utána elkezdjük sorolni bűnbánattal, hogy mi pedig mennyi gonoszt tettünk ellene, egyszer csak felismerjük, hogy a legnagyobb jó, amit velünk tett Isten, az, ami nagypénteken a Golgotán történt. És ezért lehet nekünk bocsánat, feloldozás és új kezdés. És a harmadik, amiről olvastunk ebben a Zsoltárban az, hogy ha valaki ezt az ajándékot is elveszi Isten kezéből, és átéli, hogy megbocsátotta minden bűnödet, az az ember többé nem akarja elengedni Isten kezét. Annak már nem az Isten javai lesznek fontosak, hanem Isten személye. Sőt, megtapasztalja, hogy nem is ő fogja már hittel a mindenható Isten kezét, hanem Isten vette őt kezébe. És ott biztonságban van. Soha többé nem ejti el. Senkinek nem szolgáltatja ki. A legfőbb jó, amit kapott, maga Isten. Visszatalált az atyai házba, megérkezett. És az ilyen embernek a szívéből óhatatlanul fölfakad az, amivel Dávid befejezi az imádságát. Áldjátok az Urat, ti angyalai, áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói, áldjátok őt minden teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik, áldjad én lelkem az Urat. Mert ha a hála azt jelenti, hogy felnézünk az ajándékozóra, ha a bűnbánat azt jelenti, hogy leborulunk az irgalmas Isten előtt, akkor a reménység és a bizalom azt jelenti, hogy megragadjuk őt, és engedjük, hogy ő megragadjon minket, és attól kezdve azt tegyen velünk, amit akar, és arra használjon, amire jónak látja. Itt foglalhatja el minden ember azt a helyét a világ mindenségben, amit a Teremtő Isten jelölt ki neki. És itt szélesedik ki Dávidnak az imádsága is. Az elején csak saját magáról beszél. Aztán azután, hogy a bűnbocsánat elnyeréséről bizonyságot tesz, egyszerre kitágul a horizontja, és azt mondja, hogy Isten ugyanilyen hatalmas és irgalmas az én népemnek az életében is, sőt az egész emberiség életében, sőt a teremtett világon, az egész univerzumban azt láthatjuk, hogy ő uralkodik mindenek fölött. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Ez az Isten tett velem olyan sok jót, noha nem érdemeltem. Ez az Isten bocsátotta meg minden bűnömet. Erre az Istenre bízom rá magamat, szeretteimet, népemet, ezt az egész világot, mert szeretete nagy és hűsége végtelen. Lehet, hogy valakinek csalódást jelentett, amikor az elején szilveszteresti programként beszéltem arról, amire Isten igéje bátorít minket. Bizonyos vagyok abban, hogy ha valaki mégis kipróbálja, Isten nagyon sok lelki áldással fogja elhalmozni. Egyszer végre számba venni, mennyi jót tett velünk. Egyszer végre őszintén eléje állni és kérni őt, segítsen látni és megvallani mindazt, ami elválaszt tőle. És akkor megtelik az ember szíve ezzel a reménységgel és bizalommal, hogy az Úr királyi hatalmával mindenen uralkodik. Akkor is, ha sokszor úgy tűnik, hogy a gonosz és a gonoszság uralkodik, akkor is, ha olykor már magunkban sem bízunk, és abban sem, hogy megváltozhatunk, meg fogjuk tapasztalni, hogy az Úr uralkodik. Isten segítsen minket, hogy így tudjunk odaállni ma eléje, és őre járnézni, előtte leborulni, benne vetett bizalmunkat így megvallani. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Atyánk, hogy sok ajándékodat is magunknak tulajdonítjuk. Amikor téged kellene dicsőítenünk, dicsekszünk. És amikor sok mindenért hálát kellene adnunk, zúgolódunk, panaszkodunk, elégedetlenkedünk. Nyisd ki a mi szemünket ma este, hogy lássuk, mennyi jót tettél velünk az idén is. És ajándékozz meg minket hittel, hogy a te kezedből tudjuk elfogadni a próbákat és a veszteségeket is. És amelyikünk életén valami nagy űr tátong, azt az űrt te magad töltsd ki. Köszönjük, hogy ajándékaittól eljuthatunk hozzád magadhoz. Köszönjük, hogy miközben mi bizonytalan hittel nyúlunk a te hatalmas kezed után, te veszel minket kezedbe, és attól kezdve te tartasz minket karban. Engedd, hogy ez mindannyiunk életében bekövetkezzék. És nem akarunk mi soha többé kiugalni a te kezedből. Tisztíts és használj minket. Ajándékozz meg, és tégy áldássá mások számára. Oldozz fel minket bűneinkből, és add nekünk a te békességedet. Tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Könyörgünk hozzád azokért, akik ma este is félnek, fáznak, éheznek. Könyörgünk azokért, akik még nem hallottak rólad. Könyörgünk azokért, akiket rabságában tart a gyűlölet. Valljuk, hogy te uralkodsz mindenen. A te jóságos, szeretet uralmodat gyakorold, Istenünk. Így könyörgünk, hogy ves véget a vérengzésnek Jugoszláviában. És te fékezd a gonosz tombolását mindenütt ezen a világon. És te szabadíts meg minket is a gyűlölködésnek, haragnak, keserűségnek, hitetlenségnek, mindenféle formájától. Hogy tudjunk dicsőségedre és mások javára élni. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.